Nyolcadik novella. Antwerpen grófja hamis vád miatt számkivetésbe megy, és két gyermekét különb-különb helyeken hagyja. Angolországban maga pedig ismeretlenül visszatér, és szerencsés állapotban leli őket. Annak utána csatlós gyanánt beáll Franciaország királyának seregébe, és miután ártatlansága kiderül, visszanyeri méltóságát. Sűrűn sóhajtoztak a hölgyek a szép leány külön-külön kalandjain, de vajon ki tudja, mi okból fakadtak a sóhajak. Talán voltak köztük néhányan, kik nem csupán azért sóhajtoztak, mivel fölöttébb áhítoztak eféle gyakori nászokra, hanem azért is, mivel szánakoztak a leányon. De egyelőre ne firtassuk ezt. Minek utána jót kacagtak Pamfilo utolsó szavain, a királynő pedig látta ebből, hogy novellája bevégződött, odafordult Elizához, és parancsot adott, hogy valamely novellával folytassa az elbeszélések sorát. Az pedig szíves örömest megtette, és eképpen fogott hozzá. Tágas mező az, melyet ma bekóboroltunk, és nincs köztünk senki, ki nem egy, hanem akár 10 kört is ne tudna könnyűszerrel befutni rajta. Oly bőségben tartogatja számunkra a sors az ő különös és kemény csapásait, annak okáért ezeknek végtelen sorából elmesélek egyet, amint következik. Mikor a római császári hatalom a franciákról a németekre szállott, roppant ellenségeskedés támadt a két nemzet között, és elkeseredett és szakadatlan háború, melynek során részben maga országának védelmére, részben az ellenséges ország megtámadására. Franciaország királya és egyik fia birodalmuk minden erejével és a barátaitól és rokonaitól telhető minden segítséggel roppant sereget állítottak, hogy az ellenségre támadhassanak. Minek előtte pedig megindultak volna, hogy ne hagyják országukat kormány nélkül, Antwerpen grófját, Gualtierit, mivel nemes és bölcs embernek ismerték, s maguk igaz barátjának és hűszolgájának, ki Ámbátor nagymestere volt a haditudománynak, mégis úgy gondolták, hogy alkalmasabb-e meg könnyű tisztségre, mint a hadifáradalmakra. Helyökben főkormányzó gyanánt a francia királyság élére állították, annak utána pedig útnak indultak. Gualtieri tehát bölcsen és rendben hozzáfogott a rábízott feladathoz, miközben minden dolgot meghányt vetett a királynéval és annak menyével, s ám bár azok az ő őrizetére és oltalmára voltak bízva, mégis fejedelmi úrasszonyai gyanán tisztelte őket. Eme fentmondott Gualtieri daliás férfiú volt, körülbelül 40 esztendős, és oly kedves és jó erkölcsű, amennyire csak nemes úr lehet. Mindezeken felül a legszellemesebb és legfinomabb lovag volt, ki csak amaz időkben ismertek, és mindenki másnál többet adott díszes ruházatára. Miközben tehát Franciaország királya és az ő fia a fentmondott háborúban volt, Gualtierinak pedig meghalt a felesége, kitől csupán 2 csecsemő gyermek maradt reá, egyik fiú, a másik leány. Ő sűrű látogatván a fentmondott fejedelmi hölgyek udvarát, és gyakorta tanácskozván velük országának dolgairól történt, hogy a király fiának felesége szemet vetett reá, és nagy gyögyörűséggel szemlélvén mind külsőjét, mind erkölcseit, titkos szerelemmel tüzes láng gyulladt benne iránta. Mivel pedig ifjúnak és frissnek érezte magát, s tudta, hogy annak nincsen felesége, úgy vélte, hogy könnyűszerrel kielégítheti vágyakozását, s abban a hiszemben, hogy ennek mi sem áll útjában, csupán szemérme, feltette magában, hogy sútba dobja ezt, és felfedi előtte szerelmét. Amikor egy napon egyedül volt, és elérkezettnek vélte az időt, magához hívatta, mintha egyéb dolgokról kívánna vele szólani. A gróf, akinek esze ágába se volt az, mi az asszonynak, azon nyomban elment hozzá, és amikor az helyjel kínálta, leült vele kettesben valamely szobában egy kerevetre, hogy pedig a gróf már kétszer is megkérdezte, mi okból hivatta őt. Az asszony pedig csak hallgatott, végezetül szerelme erőt vett rajta, szégyenkezésében fülig pirult, és szinte zokogva és egész testében remegve, elcsukló hangon eképpen kezdett szólani. Drága, drága és édes barátom és uram, okos ember lévén bizonnyal tudod, mi igen esendők a férfiak és nők egyaránt, és hogy különb-különb okokból ímez gyengeség egyikben nagyobb, másikban kisebb. Annak okáért igazságos bírónak ugyanazért a bűnért nem szabad különb-különb természetű emberekre semmiképpen sem ugyanazt a büntetést szabnia. És ki merné azt mondani, hogy enyhébben kell megítélni egy szegény embert, vagy egy szegény asszonyt, kik maguk fáradtsága árán szerzik meg azt, amire az élethez szükségük vagyon, ha hogy a szerelem ösztökéléseinek engednek, mint valamelyik gazdag és dologtalan asszony, kinek semmi sem hiányzik, mit csak megkíván. Bizonyosra veszem, hogy senki. Annak okáért úgy vélem, hogy fölöttébb nagy mentségére szolgálnak a ma fentmondott dolgok az olyan asszonynak, kire ráillenek, ha véletlenül úgy esik, hogy szerelemre ragadtatja magát. Ezen felül tökéletes mentségére szolgál az, ha hogy szerelmese, kire választása esik okos és derék férfiú. Mivel úgy érzem, hogy bennem mindkét dolog megvan, ezen felül még sokkal több is ezeknél, mik szerelemre indítanak, mint példának okáért fiatalságom és férjem távolléte, most úgy való, hogy mindezek feltámadjanak mellettem, te előtted, lángoló szerelmem védelmére. Ha pedig elérik ezek nálad azt, mit okos embernél el kell érniük, kérlek, adj nekem tanácsot és segítséget abban, mit tőled kérek. A dolog úgy van, hogy férjem távolléte miatt nem tudok ellenállni a test ösztökéinek és a szerelem hatalmának, melyeknek oly igen nagy az erejük, hogy nem csupán a gyenge nőket, hanem a legerősebb férfiakat is már ismételten legyőzték, és most is naponta legyőzik. Henye semmit tevésemben, melynek tanúja vagy odáig ragadtattam magam, hogy engedtem a szerelem gyönyörűségének, és szerelmes lettem. És ám bár jól tudom, hogy az efféle dolog, ha kiderül, becstelenség, mégis ha titokban van és titokban marad, úgy vélem, nincs benne semmi tisztességtelen. Ámor pedig oly kegyes volt hozzám, hogy nem csupán nem fosztott meg a kellő éles látástól szerelmesen megválasztásában, hanem inkább bőségesen megadta azt nekem, megmutatván téged, mint azt a férfiút, ki méltó a magamfajta hölgy szerelmére. Ha a vélekedésemben nem csalatkozom, hozzád fogható szép, kedves, kellemes és okos férfi nincs több Franciaországban. S valamint én elmondhatom magamról, hogy nincs férjem, akképpen neked sincs feleséged. Miért is kérlek, ím ez lángoló szerelemre, melye irántad viseltetem, ne tagadd meg tőlem szerelmedet, és szánd meg fiatalságomat, mely miként jég a tűzben, valóban elemészti magát, éretted. E szavaira oly bőségesen patakzott a könnye, hogy többé egy szót se tudott mondani, ám bár még továbbra is ostromolni akarta őt könyörgéseivel. De lesütötte szemét, és szinte megsemmisülten zokogott, fejét pedig a gróf mellére hajtotta. A gróf, ki hűséges lovag volt, azon nyomban kemény feddéssel korholta őt esztelen szerelvéért, és eltolta magától, mikor éppen a nyakába akart borulni. És esküvel erősítette, hogy inkább négy felé vágatja magát, mintsem ilyesmit elkövessen, vagy más valakiben megtűrjön urának becsülete ellen. Az asszony ennek hallatára egyszeriben megfeledkezett a szerelméről, és vad düregerjet srárivalt. Hitvány lovag! Hát egéppen csúfot üzzöl az én sóvárgásomból! Hát Isten engem úgy segéljen, ha te meg akarsz gyilkolni engem, én bizony módját ejtem, hogy meggyilkoljalak téged, vagy kipusztítsalak a világból. És ekképpen szólva nyomban hajához kapott, felborzolta és összekócolta magát, mellé megszaggatta ruháját, s ekképpen kezdett sikoltozni. Segítség! Segítség! Antwerpen grófja erőszakot akar elkövetni rajtam! Ennek láttára a gróf, ám bár lelkiismerete tiszta volt, mégis igen félt az udvari emberek kajánságától, és attól tartott, hogy ennek miatta inkább hitelt adnak majd a gonosz asszonynak, mint az ő ártatlanságának. Hát amilyen gyorsan csak tudott, felugrott és távozott a palotából, és a házába menekült, hol is nem sokat fontolgatta a dolgot, gyermekeit lóra ültette, maga is lóra szállt, és vágtában megindult Calais irányába. Az asszony sikoltozására sokan összecsődültek. Hogy pedig őt meglátták és megtudták sikoltozásának okát, nem csupán hitelt adtak szavainak, hanem megtoldották azzal, hogy a gróf csupán azért viselkedett hosszú időn által oly igen udvariasan és kedvesen, hogy ezt a célját elérhesse. Annak okáért bőszülten a gróf házába futottak, hogy elfogják őt. De mivel nem lelték, előbb mindent kiraboltak, végezetül pedig házát földig rombolták. A hír pedig, ahogy szájról szájra járt, eltorzultan eljutott a királynak és fiának táborába. Ezek pedig mód felett felháborodtak, s őt és minden utódait örökös számkivetéssel sújtották, busás jutalmat ígérve annak, ki elevenen vagy holtan kezükre juttatja őt. A gróf igen búslakodott, mivel ártatlan létére menekülésével bűnössé bélyegezte magát. Gyermekeivel, anélkül, hogy felfedte volna kicsoda, vagy felismerték volna, megérkezett Calaisba, azon nyomban átkelt Angolországba, és szegényes öltözetben Londonba ment. Mielőtt pedig a városba belépett volna, alaposan kioktatta kisdett gyermekeit, különösképpen két dologban. Először, hogy béketűréssel viseljék szegény állapotjukat, melybe a sors vele együtt maguk hibája nélkül taszította őket, másodszor pedig, hogy szöges gonddal óvakodjanak valaha is elárulni bárkinek, honnan jöttek, kinek a gyermekei, ha ugyan kedves az életük. A fiú, kinek Luigi a neve, körülbelül 9 esztendős volt, a lányka pedig, kinek neve Violante, talán 7 esztendős. Zsenge korukhoz képest eléggé jól megértették atyuknak oktatását, miként később cselekedeteikkel is bizonyságot tettek róla. A gróf, hogy dolgokat megkönnyítse, jónak látta megváltoztatni nevüket, és eképpen is cselekedett, a fiút Perottónak, a lányt pedig Janettának nevezte. Minek utána pedig szegényes öltözetben Londonba érkeztek, koldulásra adták fejüket, miként szemünk láttára is bizonyos francia csavargók szokták. És hogy véletlenül egy napon épp ebben foglalatoskodtak valamely templom előtt, történt, hogy bizonyos előkelő hölgy, ki az angol király valamely marsalljának felesége volt, kilépett a templomból, megpillantotta a grófot és két gyermekét, kik alamizsnáért könyörögtek, megkérdezte tőle, hová való és vajon az ő gyermekeie ezek. Felelte a gróf, hogy ő Pikardiába való, s idősebbik Bitang fiának valamely gaztette miatt kénytelen volt ide menekülnie két gyermekkel, kik bizony az ő gyermekei. A kegyeszívű hölgy Szemügyre vette a leánykát, ki is fölöttébb megtetszett neki, mivel ott szép volt és úrias és kedves, annak utána pedig ekképpen szólott. Derék ember, ha hogy hajlandó vagy nálam hagyni ezt a leánykádat, én szívesen magamhoz veszem, mivel hogy oly jó arcú gyermek, és ha derék leány válik belőle, férjhez adom, mikor ideje elérkezik, olyképpen, hogy jó módba kerül. A grófnak fölöttébb kedvére volt ez a kérés, nyomban igennel válaszolt, és könnyezvén odaadta neki, és igen szeretetébe ajánlotta. Minek utána eképpen elhelyezte leányát, méghozzá jól tudta kinél, feltette magában, hogy tovább nem marad itten, és Perottóval koldulván átment a szigeten, s nagy fáradalmak árán, mivel hogy nem szokta meg a gyalogszerrel járást, megérkezett Velszbe. Volt pedig ottan a királynak másik marsalja, aki nagy pompában élt és számos cselédet tartott, és kinek udvarába több ízben is betért a gróf fiacskájával, hogy enni kapjanak. Mivel pedig a fentmondott marsalnak volt egy kisfia, ki más nemes urak gyermekeivel gyermeki módra eljátszadogatott, futkározott és ugrált, Perottó lassan-lassan közéjük elegyedett, és velük minden játékban éppen úgy és még jobban ügyeskedett, mint akármelyik a többiek közül. Midőn egyszer a marsal ezt meglátta, mivel fölöttébb megtetszett neki a gyermek magatartása és viselkedése, megkérdezte kicsoda. Azt a választ kapta, hogy szegény embernek a fia, ki néha-néha eljár ide alamizsnáért. Akkor a marsal elkérette az apától a fiút, a gróf pedig, mivel hogy soha más nem kért Istentől, szívesen odaadta neki, ám bár nehezére esett gyermekétől megválnia. Minek utána a gróf ekképpen fiáról és leányáról gondoskodott, elhatározta, hogy nem maradt tovább Angolországban, hanem mihelyt csak tehette, átkelt Írországba, és Stanfordba érkezvén beszegődött valamely odavalósi grófnak egyik lovagjához, csatlósnak, s minden a dolgokat végezte, mik a csatlósnak vagy a lovászgyereknek kötelességei. Ottan pedig hosszú időn által maradt kemény ínségben és fáradozásban, és soha senki nem ismerte meg. Violante, kit mostan Janettának neveztek, a nemes hölgynél Londonban növekedett korban és testben és szépségben, és csodálatos módon megnyerte a hölgynek és férjének, és mind az egész háznépnek és mindenkinek a szeretetét, aki csak ismerte. És nem akadt senki, ki erkölcseit és viselkedését megfigyelte, hogy nem mondta volna rá, az bizonyára a legnagyobb boldogságot és tisztességet megérdemli. Miért is a nemes hölgy, ki az apjától kapta a gyermeket, bár soha meg nem tudhatta ki az apja, ha csak az maga nem mondta volna, feltette magában, hogy a maranghoz mérten, mely véleménye szerint megillette a leány, tisztességgel férjhez adja. De Isten, aki igazságosan szemmel tartja az emberek érdemeit, tudta, hogy Eleány nemes származású, s ártatlanul mások vétkei miatt bűnődik, és másként határozott felőle. S nehogy alacsony származású embernek kezébe kerüljön a nemes leányzó, úgy kell hinnünk, hogy Isten az ő kegyességében rendelte azt, ami történt. Am a nemes hölgynek, kinél Janetta éldegélt, férjétől egyetlen fia volt, kit ő is, férje is kimondhatatlanul szeretett, részben mivel gyermekük volt, részben mivel jelességes tökéletessége révén megérdemelte, lévén oly jó erkölcsű és derék és ügyes és csinos ifjú, hogy senki nem volt hozzáfogható. Az pedig körülbelül 6 esztendővel volt idősebb Janettánál, s mikor látta, mely szépséges és kedves leány ez, oly forró megszerette, hogy rajta kívül másra rá se nézett. Mivel pedig azt hitte, hogy a leány alacsony származású, nem csupán, hogy nem merte atyától feleségül kérni, hanem tőle telhetőleg rejtegette is szerelmét, mert attól tartott megfeddig majd, hogy megalázta magát e szerelemmel, mely is éppen ezért sokkal jobban ösztökélte, mintha felfedte volna. Így történt, hogy gyötrő szenvedélye miatt nehéz betegségbe esett. Minek utána pedig számos orvost hívtak gyógyítására, és azok tövéről hegyére megvizsgálták, és egyáltalán nem tudták felismerni betegségét, valamennyien egy értelemmel lemondtak életéről. Az ifjú atyának és anyjának pedig emiatt oly nagy volt a bánata és szomorúsága, hogy nagyobbat már el sem tudtak viselni, és ismételten megindító rimánkodással kérdezték bajának oka felől, mire ő vagy sóhajokkal felelt, vagy azzal, hogy úgy érzi, halálra sorvad. Történt egy napon, hogy midőn egy fiatal, de fölöttébb nagy tudományú orvos ült mellette, és megfogta a karját ottan, hol az érverést tapintani szokták. Janetta, ki az anyja iránt érzett hálából gondosan ápolta az ifjút, valami okból belépett a szobába, melyben az feküdt. Midőn pedig az ifjú meglátta őt, meg sem mukkant, meg sem moccant, csak még égetőbben érezte szívében a szerelem tüzét, miért is ütő erre a rendesnél hevesebben kezdett lüktetni. Az orvos pedig nyomban megérezte, és elcsodálkozott, és csendben várakozott, hogy lássa, meddig tart ez a lüktetés. Amikor Janetta kiment a szobából, a lüktetés is elnyugodott. Miért is az orvos úgy vélte, hogy ebben meglelte az ifjú betegségének okát, és kicsinyék várakozott, miközben továbbra is fogta a betegnek karját, annak utána pedig behívatta Janettát, mintha valamit kérdezni akarna tőle. Az pedig nyomban bejött, de alig, hogy a szobába lépett, az ifjúnak érverése megint meggyorsabbodott. Amikor pedig a leány kiment, az is alább hagyott. Most az orvos úgy érezte, hogy teljes bizonyosságot szerzett, felkelt tehát, félrevont az ifjúnak atyát és anyját, és mondta nekik. A fiatok egészsége nem függ az orvosok segítségétől, hanem Janetta kezében vagyon, kit miként biztos jelekből nyilván megismertem, az ifjú szenvedélyesen szeret, bár amennyire én látom, a leány nem is sejti. Most tehát immár tudjátok, mit kell tennetek, ha kedves nektek az ő élete. A nemes úr és felesége ennek hallatára megnyugodott, hogy mégiscsak találkozott mód fiúk megmentésére, ám bár igen nyomta lelküket, és sehogy se volt ínyökre, hogy éppen ekkora ára vagyon ennek, tudnik az, hogy Janettát feleségül adják fiókhoz. Amikor tehát az orvos távozott, bementek a beteghez, és szólott hozzá a hölgy eképpen. Fiacskám, soha se hittem volna, hogy eltitkolod előttem valamely kívánságodat. Különösképpen akkor, mikor látod, hogyha nem teljesül, belepusztulsz. Annak okáért biztosra vehetted és veheted, hogy nincs semmi, mit meg nem tennék te neked, épp úgy, mintha magamnak tenném, még ha nem is fér össze egészen méltóságunkkal, ahogy arról vagyon szó, hogy megnyugtassalak. De mivel mégis elhallgattad, úgy esett, hogy az Úristen könyörületesebb volt irányodban, mint te magad, és hogy bele ne haj ebbe a nyavajába, felfedte előttem betegséged okát, mely semmi egyéb, mint lángoló szerelem, melyet bizonyos leány iránt érzel. Pedig nem kellett volna szégyelned ezt bevallani, mivel hogy korod már megkívánja, s ha nem volnál szerelmes bizony, én kevesebbre tartanálok. Annak okáért, fiacskám, ne félj tőlem, hanem bízvást tárt fel előttem minden kívánságodat, és dobjad sútba bánatodat és aggodalmadat, mely mostan gyötör, s melyből jelenvaló nyavaját ered, és embereld meg magad, és vedd bizonyosra, hogy bármit kívánsz is tőlem. Mi megnyugtatásodra van, erőmtől telhetőleg megteszem, mivel hogy jobban szeretlek téged a tulajdon életemnél. Verd el szégyenkezésedet és félelmedet, és mondd meg nekem, segítségedre lehetek-e valamiképpen szerelmedben. Ha pedig úgy látod, hogy nem törődöm eléggé vele, és nem juttatlak célhoz, nevezz engem a legszívtelenebb anyán, aki valaha is fiat szült. Az ifjú anyja szavainak hallatára előbb elszégyelte magát, annak utána pedig meggondolván, hogy nincs a világon senki, aki inkább kedvére tudna tenni, elverte szégyenkezését, és eképpen szólott. Madonna, csupán az az ok vitt rá, hogy rejtekben tartsam szerelmemet, mivel a legtöbb ember, mint észrevettem, idősebb korában már nemigen akar emlékezni arra, hogy valaha fiatal is volt. De mivel látom, hogy megértesz engem, nem csupán nem tagadom, hogy igaz, mit észrevettél, mint mondod, hanem azt is meg akarom mondani, ki az, kit szeretek. De csak azzal a feltétellel, hogy tőled telhetőleg megtartod, mit nekem ígértél, mivel ott csak ekképpen gyógyíthatsz meg engemet. Erre a hölgy, ki túlságosan bízott olyas valamiben, mi nem következett be olyképpen, mint magában kitervelte, biztatóan azt felelte, hogy csak fedje fel bátran kívánságát, mivel ő haladéktalanul minden követ megmozgat, hogy kedvére tegyen. Madonna, szólott akkor az ifjú, a mi Janettánk páratlan szépsége és dicséretes viseltetése juttatott engem emez állapotra, melyben itt látsz, meg az, hogy nem volt módom értésére adni szerelmemet és megnyerni vonzalmát, s végül az, hogy nem mertem ezt felfedni soha senki előtt. Ha pedig az, mit nekem ígértél, egy vagy más módon nem teljesül, bizonyosra veheted, hogy hamarosan elsorvadok. A hölgy, ki jobbnak látta mostan vigasztalni őt, mint korholni, mosolyogva ekképpen válaszolt, jaj, fiacskám, hát ebbe betegedtél bele. Embereld meg magad, s gyógyulj meg, annak utána pedig bízd rám a dolgot. Az ifjú eltelt jó reménységgel, és hamar idő múltán oly nagy nyavulás mutatkozott állapotjában, hogy a hölgy igen megörvendezett, s fejét törte, miképpen teljesíthetté fiának tett ígéretét. És magához hivatván egy napon Janettát, tréfálkozva és nyájasan megkérdezte tőle, ha vajon van-e szeretője. Janetta fülig pirult, és ekképpen válaszolt. Madonna, szegény leánynak, amilyen én vagyok, kit elűztek otthonából, s ki idegenek szolgálatában áll, mint jó magam, nem illendő szerelemre gondolnia. Mondta erre a hölgy, hát ha nincs szeretőd, majd én szerzek neked, kivel vidáman élheted napjaidat, és nagyobb gyönyörűséggel élvezheted szépségedet, mivel hogy a magadfajta csinos leányzónak nem való szerető nélkül élni. Felelt erre Janetta. Madonna, te kimentettél engemet atyámnak nyomorúságából, leányod gyanánt neveltél, és emiatt mindenben kedvedet kellene tennem. De ebben az egyben bizony nem tehetek kedved szerint, és azt hiszem helyesen cselekszem. Ha férjet szerzel nekem, azt én szeretni fogom, de más sohasem. Mivel hogy őseimről semmi egyéb nem maradt rám örökül, csak a becsületem, azt pedig óvni akarom, és őrizni életem fogytáig. A hölgy úgy vette észre, hogy ez a beszéd épp az ellenkezője annak, amit hallani szeretett volna, hogy fiának tett ígéretét megtarthassa, ám bátor okos hölgy létére magában fölöttébb megdicsérte a leányzót, és eképpen szólott. Micsoda Janetta! ha király ő felsége, ki ifjú lovag, szerelmeskedni kívánna veled, kicsinyég, mivel úgy, hogy szép, leányzó vagy, és gyönyörű, vajon te megtagadnád? Azon nyomban felelt erre a leány. Erőszakot elkövethet rajtam a király, de beleegyezésemmel soha nem nyerhetne tőlem mást, csak mi tisztességemmel összefér. Mostan a hölgy megismerte, milyen a lelke ennek a leánynak. Hát nem vesztegette tovább a szót, és az a gondolatja támadt, hogy próbára veti őt. Ezért fiának azt mondotta, hogy ha meggyógyult, majd úgy intézi, hogy egy szobába teszi a leánnyal, ő pedig igyekezzék elérni, hogy a leány kedvét töltse, és hozzátette, hogy nem tartaná tisztességes dolognak, ha ő holmi kerítőnő módjára magaszolna fiáért és kérlelni a tulajdon szolgáló leányát. Ez pedig az ifjút semmiképpen meg nem nyugtatta, és állapotja hirtelen sokkal rosszabbra fordult. Mikor pedig a hölgy ezt látta, felfedte szándokát Janetta előtt. De mikor észrevette, hogy sokkal álhatatosabb még, mint annak előtte, elmesélte férjének mindazt, mit eddig tett, és ám bár fölöttébb nehezökre esett, egyértelemmel elhatározták, hogy feleségül adják hozzá a leányt, mert inkább akarták életben látni fiúkat oly asszony mellett, ki nem méltó hozzá, mint holtan asszony nélkül. És sok húzavona után ekképpen cselekedtek. Janetta igen boldog volt ezen, és alázatos szívvel hálát adott Istennek, hogy nem feledkezett meg róla, de azért soha más nem mondott, mint hogy ő bizonyos pikárdiai embernek leánya. Az ifjú meggyógyult, és nem volt hozzáfogható boldog ember, és nagy menyegzőt csapott, és boldog örömökben élt feleségével. Perotto, ki Velszben maradt az angol király marsaljánál, ugyancsak felnövekedvén megnyerte urának kegyét, és oly gyönyörű szál derék ifjúvá serdült, hogy nem akadt párja a szigeten. Olyannyira, hogy sem tornában, sem lovagjátékokban, sem más fegyveres foglalatosságban országszerte senki nem volt, ki felért volna vele. Annak okáért mindenkinél híres, nevezetesebb ember vált belőle, holott még mindig a pikárdiai Perottónak nevezték. És valamiképpen Isten nem feledkezett meg húgáról, akként bizonyságot tett felőle, hogy rája is gondolt. Tudnilik, ama vidéken dökhalál támadt, és a lakosságnak szinte felét elragadta. Azon fölül pedig az életben maradottak javarésze félelmében más vidékre menekült, miért is az ország valóságos pusztasággá vált. Ebben a pusztulásban ura a marsal, annak feleséges fia, és sok más testvére és unokatestvére és rokona mind meghalálozott, és a házanépéből csupán egy eladó lánya maradt, és néhány szolgája, közöttük Perotto. Midőn pedig némiképpen szűnt a dökhalál, a leány életben maradt földjének örömére és tanácsára férjéül választotta őt, mivel hogy talpra esett és derékember volt, és urrá tette mindabban, mi örökségképpen réjá maradt. És nem is sok idő múltán, hogy Angolország királya hírét vette a marsal halálának, megismervén a pikárdiai Perotto jelességét, az elhunytnak helyébe állította őt, és marsaljává tette. Rövidre fogva, ez történt Antwerpen grófjának két ártatlan gyermekével, kiket ő alacsony sorban elhagyott. És már 18. esztendeje múlt, hogy Antwerpen grófja menekülvén Párizsból távozott, és Írországban élte napjait, midől látván, mely igen megöregedett, és mely sokat szenvedett nyomorúságos életében, feltámadt benne a vágy, hogy ha ugyan lehet, megtudja, mi lett gyermekeiből. Mivel pedig látta, hogy külsője egészen megváltozott, és érezte, hogy a hosszas testi fáradalmakban sokkal erősebbé vált, mint henye ifjú korában volt, Szegényes és kopott ruházatban távozott attól, kinél oly nagy ideig tartózkodott, és Angolországba ment. Ottan pedig ellátogatott oda, hol Perottót hagyta, s megtudta, hogy abból marsal lett és nagyúr, s látta, hogy egészséges, erős és szép fiatal férfi, fölöttébb megörvendezett ezen, de nem akarta felfedni magát, míg nem megtud valamit Janettáról. Annak okáért útnak indult, és meg sem állott, míg nem Londonba érkezett. És ott nagy óvatosan kérdezősködött ama hölgy felől, kinél leányát hagyta, és annak állapotja felől, és megtudta, hogy Janetta ama hölgy fiának felesége. Fölöttébb kedve szerint volt ez, és minden elmúlt szenvedéseit csekének vette most már, mivel életben lelte gyermekeit mégpedig jó módban, s mivel kívánta látni leányát szegény koldus módjára, ott őgyelgett a háza körül. Történt pedig egy napon, hogy megpillantotta őt Giacchetto Lamiens, ez volt a neve Janetta férjének, és megesett rajta a szíve, mivel hogy látta, mely igen agg és szegény ember. Parancsolta át egyik szolgájának, hogy vezesse be házába, és adjon ennie Isten nevében, mit is a szolga szívesen megcselekedett. Janettának immár több gyermeke volt Giacchettótól, kik közül a legidősebb alig múlt 8 esztendős, és mind valamennyien kimondhatatlanul szép és kedves gyermekek voltak. Ezek pedig, hogy ottan látták enni a grófot, ahányan csak voltak, mint köréjes ereg lettek, és nagy szívességgel köszöntötték, mintha csak valami titkos erő sugallatára megérezték volna, hogy ez a nagyapjuk. Mivel pedig azt tudta, hogy ezek az unokái, szeretettel fogadta és círógatta őket, miért is a gyermekek sehogy sem akartak tágítani mellőle, ám bátor az, ki felügyelt rájuk, szólította őket. Annak okáért Janetta, hogy ezt meghallotta, kijött a szobából, és odament, hol a gróf volt, és kemény veréssel fenyegette a gyermekeket, ha hogy nem engedelmeskednek nevelőjük parancsának. A gyermekek sírva fakadtak, és azt mondták, hogy ők bizony eme derék emberrel kívánnak maradni, ki jobban szereti őket mesteröknél. Elmosolyodott erre a hölgy meg a gróf. Mostan pedig a gróf felkelt, és köszöntötte leányát, mint afféle nagyúri hölgyet, de éppenséggel nem úgy, mint atya, hanem mint valami szegény ember, és csodálatos gyönyörűséget érzett szívében annak láttára. De leánya sem akkor, sem utóbb egyáltalában nem ismerte meg, mivel hogy teljes tökéletesen megváltozott, tudnilik megöregedett, megőszült, nagy szakált eresztett, megsoványodott, megbarnult, és akármi máshoz inkább hasonlított, mint a grófhoz. Mikor pedig a hölgy látta, hogy a gyermekek semmi áron nem tágítanak mellőle, és mikor el akarták vinni őket, sírva fakadtak, mondd a mesternek, hogy hagyja még ottan őket kicsinyék. Miközben a gyermekek ama derék emberrel voltak, történt, hogy Giacchetto atya hazatért, és a nevelőtől értesült ama dolog felől. Miért is, mivel hogy nemigen szívlelte Janettát, eképpen szólott. Csak hadd maradjanak ottan, hogy az Isten juttatná őket is ilyen végre, mivel hogy odahúznak, ahonnét erednek. Anyjuk révén koldustól származnak, nem csodát, ha szívesen időznek koldusok társaságában. Hallotta eme szavakat a gróf, és fölötté bánkódott miattuk, de vállat vont, és éppen úgy elviselte emez igazságtalanságot, miként már annyi mást elviselt. Giacchetto ki hallotta, mely nagy újjongással fogadták, és fogták körül gyermekei ama derékembet, vagyis a grófot, ám bár a dolog neki sem volt ínyére, mégis oly igen szerette őket, hogy mintsem sírva fakadjanak, parancsolta, ha a derék ember valami szolgálatra itt akar maradni, fogadják fel. Azt pedig azt felelt, hogy szívesen marad, de egyébhez nem ért csupán a lovak ápolásához, mivel hogy világ életében ebben foglalatoskodott. Rábíztak hát valamely lovat, és amikor ebben elvégezte a dolgát, sietett a gyermekekhez, hogy mulattassa őket. miközben a sors ekképpen vezérelte Antwerpen grófját és gyermekeit, miként elmeséltem, történt, hogy Franciaország királya, aki ismételten fegyvernyugvást kötött a németekkel, meghalt, és helyébe fiát koronázták királyjá. Ennek felesége volt Ama hölgy, ki miatt a grófnak számüzetésbe kellett mennie. Ez a király, midőn a németekkel kötött utolsó fegyvernyugvás is lejárt, újra kezdte az elkeseredett háborút. Angolország királya pedig, mint új rokona, segítségére nagyon sok hadinépet küldött, marsaljának Perrottónak és Giacchetto Lamiensnek vezetésével, ki a másik marsalnak fia volt, és velük együtt hadba vonultam a derékember, vagyis a gróf is. És holott nem ismerték fel, hosszú időn által ott élt a táborban csatlós gyanánt, és ottan derék ember létére tanácsaival és cselekedeteivel sokkal nagyobb hasznukra volt, mint sem kívánhatták volna tőle. A háború folyamán pedig történt, hogy Franciaország királynéja nehéz nyavajába esett. És mivel maga is úgy érezte, hogy a végét járja, megbánta minden bűnét, és alázatosan meggyónt Rouen érsekének, kit mindenki fölöttébb szent és jóságos embernek tartott. És egyéb vétkei során elmondotta neki, mely nagy igazságtalanságot követett el Antwerpen grófjával. De nem érte be azzal, hogy csupán neki mondja el, hanem több rendbeli magasrangú urak előtt is elmondta a történteket, kérvén őket, eszközöljék ki, hogy a grófot, ha ugyan még él, ha pedig nem él, valamelyik gyermekét méltóságába visszahelyezzék. És kevés idő múltán elköltözött az árnyékvilágból, annak utána pedig nagy tisztességgel eltemették. Amikor vallomását elmondották a királynak, az előbb fájdalmasan sóhajtozott Ama méltatlanságom, melyet a derék férfin elkövetett, annak utána pedig meghirdette mind egész seregében, azon fölül pedig országszerte is, hogyha ki Antwerpen grófjáról, avagy valamelyik gyermekéről hírt hoz neki, mindegyikért fejenként búsás jutalmat nyert tőle. Mivel hogy a királyné vallomása révén ártatlannak tartotta őt abban, mi miatt számkivetésbe ment, és elhatározta, hogy visszahelyezi előbbi rangjába, vagy még magasabb méltóságba. Midőn a gróf csatlós állapotában hírét vette emez dolgoknak, és tudta, hogy ez az igazság, azon nyomban Giacchettohoz ment, és kérte őt, hogy vele egyetemben menjen Perottohoz, mivel hogy fel akarja fedni előttük azt, mit a király kutat. Minek utána pedig mind a hárman együtt voltak, szólott a gróf Perottohoz, ki már-már arra gondolt, hogy felfedi magát, ekképpen. Perotto, eme Giacchettónak, ki itt vagyon, felesége a hugod, ki bizony soha nem kapott hozományt. Éppen azért nehogy hugod hozomány nélkül maradjon, úgy akarom, hogy nem más, hanem éppen ő nyerje meg a királytól a nagy jutalmat, melyet az éretted kitűzött. És jelentse meg ő, hogy te Antwerpen grófjának fia vagy, és ugyancsak nyerje meg a jutalmat Violantéért, ki a te hugod és az ő feleséges érettem, Antwerpen grófjáért, ki atyátok vagyok. Perotto ennek hallatára alaposan szemügyre vette őt, és mindjárt felismerte, és zokogva lábai elé vetette magát, megölelvén őt, mondá, atyám, véghetetlenül boldog vagyok, hogy viszont látlak. Giacchettót, mikor előbb hallott, amit a gróf mondott, annak utána pedig látta, amit Perotto cselekedett, oly nagy csodálkozás és oly nagy öröm lepte meg, hogy azt se tudta, mihez fogjon. Mindazonáltal hitelt adott Ama szavaknak, és fölöttébb szégyelvé magát sértő szavai miatt, melyekkel a grófot csatlós állapotjában illette, zokogva lábaihoz borult, és nagy alázatosan minden előbbi sértésért bocsánatát kérte, mit is a gróf jó szívvel megadott neki, annak utána pedig fölemelte. És miután sorra Mind a hárman elmesélték egymásnak külön-külön hányattatásaikat, és sokat sírtak, és sokat örvendeztek egymással. Perotto és Giacchetto más ruhába kívánták öltöztetni a grófot, ki is azt semmi módon meg nem engedte, hanem azt akarta, hogy Giacchetto előbb bizonyosságot szerezzen az ígért jutalomról, és hogy ilyen állapotban és ilyen csatlós öltözetben vezesse őt a király elé, hogy azt annál jobban megszégyenítse. Giacchetto tehát a gróffal és Perottóval a király színe elé járult, és ajánlkozott, hogy megmutatja neki a grófot és gyermekeit, hahogy a hirdetés szerint megadja neki a jutalmat. A király azonnyomban előhozatta a hármukért kitűzött jutalmat, melyettől Giacchettónak csak úgy káprázott a szeme, megparancsolta is neki, hogy vigye el, ahogy ígérete szerint valóban megmutatja neki a grófot és gyermekeit. Akkor Giacchetto hátrafordult, és előre bocsátotta a grófot, maga csatlósát, és ekképpen szólott. Felséges uram, íme itt az apa és fia. Leánya, ki az én hitvesem, nincsen itt, de Istennek segedelmével hamarosan meglátod őt. A király ennek hallatára szemügyre vette a grófot, és ámbátor a régi alakjához képest igen-igen megváltozott, mégis minek utána egy ideig nézegette, felismerte őt, és könnyes szemmel fölemelte, mivel hogy térdre bocsátkozott előtte, és megcsókolta és megölelte, és nyájasan fogadta Perottót, és parancsolta, hogy a grófot azonnyomban ellássák ruházattal, cselédséggel és lovakkal, és minden nemű felszereléssel, miként előkelő rangjához illik. Mit is azonnyomban megcselekedtek. Ezen felül a király fölöttébb megtisztelte Giacchettót, és mindent tudni kívánt, mi vele eddig történt. Mikor pedig Giacchetto átvette a dús jutalmakat, annak fejében, hogy felfedte a grófot és gyermekeit, szólott hozzá gróf ekképpen. Vedd mindezt király ő felsége nagy lelkűségéből, és ne feledd elmondani atyádnak, hogy gyermekeid, vagyis unokái, és az én unokáim anyjuk révén nem származnak koldustól. Giacchetto átvette a jutalmakat, és Párizsba hozatta feleségét és napa asszonyát, és odajött Perottónak felesége is. Ottan pedig kitörő örömmel találkoztak a gróffal, kit is a király minden jószágába visszahelyezett, és még magasabb méltóságra emelt, mint amelyben előbb volt. Annak utána engedelmével kiki megtért otthonába, maga pedig nagyobb dicsőségben, mint valaha is, élt Párizsban, mint élete fogytáig.